Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Énekeljük testvéreim a 342. énekünket első 8 versszakával. Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója.
Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója.
ami segítségünk, bűnbánati esténk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy ezen a héten, amikor készülünk estéről estére igét hallására, és annak következményeként életváltozásra, te arra bátorítasz bennünket, hogy tegyük ezt bátran, őszintén szeretetből, hiszen te vagy az életnek adója. Köszönjük neked, hogy úgy szereted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat adtad érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük neked, Urunk, hogy az evangélium magyar nyelven olvasható. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus érthető számunkra is. Hálásan köszönjük neked ennek a mai napnak minden fáradtságát. Köszönjük a terhet is, amelyet reánk raktál. Köszönjük, hogy együtt lehetünk gyermekek és felnőttek, különböző generációk. Köszönjük, hogy halljuk, hogy nálad van az igazi gyógyulás, Jézus a gyógyító. Köszönjük neked, Urunk, én személyesen köszönöm a pihenésnek a lehetőségét. Köszönöm, hogy te vagy a mi gyülekezetünk őriző pásztora, hogy nem emberkész csinálmánya az egyház, hanem te szent lelked által megőrzőt oltalmazod, és hiszük, hogy lesz jövője a mi közösségünknek, add, hogy azok a gyerekek, akik majd 60-an vannak, kicsik, a legkisebbek, ők már most megértsék, hogy ha te szereteted oly hatalmas, hogy el tudja hordozni egész életüket, gyermekségüket és agkorukat is. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy megtaláljuk mi magunk is, hogy mivé teremtettél, formáltál bennünket, hogy mi a te szándékod, akaratod velünk. Oly sok problémáról, kínról, bajról, panaszról hallunk alkalomról alkalomra, add, hogy mi elégedett, hálás emberek legyünk, akik megtalálták Urukat, Jézus Krisztust. Amen. Istenünk igéjét olvasom János evangéliumából, az első részből, a 19. verssel kezdődő szakaszt a 34-ig. János így tett bizonságot, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te? Ő megvallotta és nem tagadta. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor te Illés vagy? Ő ezt mondta, nem vagyok az. Próféta vagy? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy? Hogy választ adhassanak azoknak, akik elküldték őket. Mit mondasz magadról? Erre ő így felelt. Én kiáltó hangja vagyok a pusztában, egyengessétek az Úr útját, és ahogyan Ézsaiás proféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik, én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és én arra sem vagyok méltó, hogy a sarója szíját megoldjam, ő lesz az. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Másnap János látta, hogy Jézus hozzájön, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Ő az, akiről én mondtam. Utánam jön egy férfi, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismerem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő azt mondta nekem, akire látod, hogy leszáll a lélek, és megnyugszik rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ő az Isten fia. Amen. Kedves testvérek, a mai világban népszerű, hogy saját magunkról sok-sok fényképet gyűjthessünk egybe. Régen ez kifejezett kuriózumnak, érdekességnek számított, hogyha valakit lefotóztak, emlékszem akár szüleimről készült fotóra, vagy a nagyszülők képére, amikor szépen, tisztesen együtt áll a család, a gyermekek beállítva, és készült a családról egy évtized alatt 2-3 fotó ma, hogyha valaki előveszi a telefonját, előveszi a fényképezőgépét, vagy bármilyen eszközt, ami kis elektronos kütyű, akkor rögtön készül a fényképeknek a garmada. Néhány évvel ezelőtt a pomázi istentisztelet után azt mondtam, hogy készítsünk most egy képet a gyülekezetről, és ezt a képet küldjük majd be a Calvin kiadónak. A korábbi évben ugyanis, amit beküldtünk fotót, a konfirmációról az nem jelent meg, és a kicsit panaszkodtam meg. Mondtam, hogy hát a mi képünk miért nem, és említette a szerkesztő, kedves jó barátom, hogy ne haragudj, mindenki csak konfirmációi képet küld a Calvin kiadóba, a Calvin kalendáriumba. Hát, hogy küldtök egy gyülekezeti képet, az biztos, hogy meg fog jelenni, mert ezeket vadásszuk, hogy ne csak konfirmáció legyen a kiadványban. És amikor elkészült a kép, utána hetekkel, talán egy kisebb hónappal meglátogattam Ásztai Csabát, kórusunk korábbi vezetőjének a férjét, egy betegségből lábadozott, éppen szószoros értelemben, mert trombózisa volt a lábában. Ott ültünk az asztalnál, beszélgettünk, és azt mondta nekem, milyen jó ötlet, hogy fényképet készítesz a gyülekezetről. Mi is megtettük ezt a családban, minden karácsonykor egymás mögé állítottuk a gyermekeket, mindig ugyanott, és akkor előveszünk a képeket, és látjuk, hogy 20 évvel ezelőtt milyen volt a családunk, 8 évvel ezelőtt milyen volt a családunk, és most milyen a családunk. Milyen jó volna, mondta, hogyha egy adott időpontban, egy adott ünnepen mindig készülne egy kép a gyülekezetről. No, nem ragozom, mert ez nem az igéhez tartozik, hanem csak arról szeretnék beszélni, hogy hány és hány önarckép készül rólunk mostanában, fotóformájában. Most a gyerekek között ülve, az egyik beletúrt a hajamban, rosszalkodott, és akkor felemeltem ma az ebéd, és mondtam, hogy elég, akkor erre csak azt mondta, hogy neked milyen fehér hajad. Ez volt a válasz. Hát mondom, köszi magamban, hogy így tudod oldani a feszültséget, hogy én úgy fölemellek, nem ráztam őt, csak úgy kiemeltem a tömegből egy kis óvodást. Igen, mennyi kép készül rólunk? Fiatalon, gyermekeket nevelve, vagy éppen amikor a gyermekeink már kezdenek kirepülni, amikor már az unokáinkra tekintünk, vagy éppen a dédunokáinkra. Mennyi kép. És amikor az ember előveszi ezeket a képeket, akár a gyermekéről, akár férjéről, feleségéről, apjáról, anyjáról, akkor látja, hogy mennyi minden változik. Látja azt, hogy hosszú idők alatt mennyi fájdalom, vagy éppen mennyi öröm, mennyi ránc, vagy éppen mennyi boldogság jelenik meg egy adott fényképen. Látja, hogy mennyire más egy rossz helyen elkészített fotó, vagy egy rosszul elkészített kép, és mennyire más, amelyre ő maga is büszke volt. Ez az ige újra és újra, amikor kezünkbe kerül, azt a nagy kérdést boncolgatja, ami Dietrich Bonhoeffer versének a kérdése, de most nem fogom elmondani, hogy tulajdonképpen ki is vagyok én. Hányszor hangzik Keresztelő Jánossal kapcsolatban ez a kérdés? Ki vagy te? Ki vagy te, akit a Jordán gázlójánál embereket keresztelsz? Ki vagy te, aki az út egyenesítéséről prédikálsz? Ki vagy te, hogy emberek jönnek hozzád? Hadd kérdezzem, hogy ki vagy te, aki eljöttél most erre a bűnbánati alkalomra, aki ebben a változó világban, percek alatt megváltozó világban keresed a saját helyzetedet. Ki is vagy igazán? Durva vagy finom vonásaid vannak? Hogyha le kellene festeni a te lelki állapotodat, akkor egy vastag ecsettel festenénk, vagy pedig nagyon vékonyan. Mi van igazából belül a mi életünkben? Hogyha megjelennek emberek, hogy kérdezzenek arról, hogy mi az, amit teszünk, amit teszel, hogyha jönnének mai farizeusok, és azt kérdeznék, hogy ennek az egésznek mi értelme van, amit hitnek, Krisztus követésnek, új életnek, megtérésnek nevezünk, akkor mit válaszolnál? Akkor mit festenél le? Mit mutatnál meg? Ki vagy te? És ki vagyok én? És kedves testvérek, amikor önmagunkról gondolkodunk, akkor szinte peregnek a kérdések itt Keresztelő Jánossal kapcsolatban is peregtek, amikor azt is feltették, hogy nem csak az a kérdés, hogy mi milyennek látjuk saját magunkat, hanem hogy milyennek lát bennünket a mi környezetünk. Milyennek látjuk egymást. Azt hiszem, a másik ember is lehet egy jó tükör, hogy el tudjuk dönteni, kik vagyunk, hogy mi a feladatunk és mi a küldetésünk. Fontos volna, hogy ne egyfajta szerepet vállaljunk. A mai világban ezt tartom a legnagyobb gondnak, hogy beleülünk egy bizonyos szerepbe, az esperes az esperesébe, a gyülekezeti tag a gyülekezeti tagéval, a lelkipásztor a lelkipásztoréba, és minthogyha ezt a szerepet kellene játszanunk, bemutatnunk, elmondanunk. És a nagy színjátékban elfáradunk. Milyen jó volna, ha volna egy társunk, egy igazi jó lelkitársunk, aki odaállna és egy picit tükröt tartaná elénk, aki őszintén minden sértés és minden bántás nélkül elmondaná, hogy hogyan változtunk, és most nem azt szedni újvegyre, hogy nagyobb lett a pocakunk, vagy kisebb, hogy deresebb a hajunk, vagy éppen megfiatalodtunk, hanem ha minden fáradtság nélkül jutna időnk jó ízű, belső lelki beszélgetésekre. Mert azt hiszem, attól szenvedünk mi leginkább, hogy csak a külsőre koncentrálunk. Pedig egy változó világban vagyunk. És mi is állandóan változunk. Változunk, és azt keressük igazán legbelül, hogy szabadok legyünk. Az elmúlt néhány napban egyik örömömet hadd mondjam el, hogy sikerült 2,5 könyvet kiolvastam. Az egyik könyv arról beszélt, egy amerikai református lelkipásztor boncolgatta a szabadságnak a kérdését, és meglepő módon azt mondta, de engedjétek meg, hogy többször hivatkozzam majd rá, nyilván itt a közeljövőben, amíg friss az élmény, hogy a szabadságunkat mi valójában csak keretek között tudjuk megélni. Az igazi szabadságnak mindig van határa. Mindig van benne valami fajta olyan jelzés, amelyet ha átlépünk, akkor elbukunk. De a belsőnk az mindig azért küzd, a belsőnk mindig azért hajt, hogy szabadok legyünk. Egy evangélikus igehirdető, aki ezt az ige szakaszt vizsgálta, és amikor eljutott a keresztelő jánosi kérdések közül, hogy ki vagy te és ki vagyok én, kérdéscsoporton belül odáig, hogy ez Betániában történt a Jordánon túl, akkor azt mondta, hogy ez nem csak egy fizikai helyet jelent. Nem csak a térképen bejelölhető pontot adhat számunkra, amelyet beüthetünk a telefonunkba, megnézhetünk odaát a bibliaórás kistermünkben, hogy hol is volt, ahol keresztelő János végezte az ő szolgálatát. Hanem Betániának ebben az értelemben lehet egy szimbolikus jelképe is, amikor a szűkös helyről, a szükség helyéről kilépünk a tágas térre, a Jordánon túli területre, amikor szabadok vagyunk. Nem arra, hogy mindig mindent azt csináljunk, amit akarunk, hanem amikor kilépünk önmagunkból, amikor tovább akarunk menni, amikor semmiféleképpen sem akarunk ott maradni, ahol voltunk, hanem az evangéliummal a szívünkbe tovább lépni. És ezért szól ennek a szakasznak a második fele, a mi Úrunkról, Jézus Krisztusról. Az első nagyon emberi, fotókról, képekről, rajzokról, egymásnak mutatott alakokról, szolgálatról, annak a minőségéről szól. De igazából tovább lépni, átlépni, megszabadulni, szabaddá lenni, Betália környékén, a Jordánon túli tágas térre lépni, az csak Jézus Krisztussal lehetséges. Kicsoda ez a Krisztus most számunkra itt a bűnbánati alkalmon, bűnbánati estén? Meg annyi megtanult igénk van, meg annyi ismeretünk, meg annyi belső képünk Jézus Krisztusról. De vajon ő? Kicsoda? Keresztelő János a legnagyobb csodáról és titokról próbál beszélni néhány mondatban, amikor azt mondja, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Azt mondja, hogy a csoda az nem az ő szolgálatában van. A meglepetés az nem az, hogy embereket keresztel a pusztában, hanem az, hogy van beteljesedés, hogy Istennek van válasza a mi bűneinkre. Mert minden várakozásnak, ennek a keresztelő jánosi várakozásnak, az Ószövetség nagy várakozásának, a személyes életünk nagy gyötrődésének és várakozásának is csak akkor van értelme, hogyha van az életnek megoldása. Hogyha van Úr ebben a világban, hogyha van Istenünk, hogyha valakinek vagy valaminek nincsen jövője, nincsen értelme, hogyha örök, vég nélküli várakozásban telne az életünk, akkor abba belepusztulunk. Ha nincs találkozás, hogyha nincs a bűntől való szabadulás, keresztelő János, aki megszólal, és amikor Krisztusra tekint, és amikor az ő erőfutára, akkor egyszerre félelmetes és egyszerre simogató, ezt tudjuk. Nagyon határozottan, nagyon konkrétan beszél arról, hogy el kell jönnie a Krisztusnak, el kell jönnie a megváltónak, itt lesz a Mesiás, halljátok meg farizeusok, ébredj te nép, van bűnből bocsánat. Testvérek, ez az élet kérdése. Amikor az úrvacsorán jegyeket készülünk venni, akkor ne feledjük el, hogy Jézusnál van a bocsánat. És amikor a lelkipásztor arról szól, hogy hirdetem bűneitek bocsánatát, akkor nem arról szól, ezt mi tudjuk, akik itt vagyunk. Ó, bár tudná mindenki, hogy a felemelt kézzel a lelkipásztor kiosztja maga áldását, hanem arról szól, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Krisztus ezért adja számunkra az élet megoldását. És amikor azt kérdeztem, hogy ki vagy te valójában, vékony ecsettel, megfesthető, megfotózható lélek, vagy egy kicsit durvább, karakteresebb ecset kellene hozzá, vagy éppen egy durvább, karakteresebb fotó, ez is lényeges. De hogy kicsoda néked Krisztus, az még lényegesebb. Kicsoda néked Krisztus? A minden, az élet, a lényeg, a gyógyító, a társ, a kapcsolat, a megértés, akivel birkózom, a szelídség, a gyermek. Kicsoda Krisztus. Kedves testvérek, nagy a nyüzsgés bennem, és nagy a nyüzsgés bennünk. Amikor halljuk a 60 gyermek énekét, vagy éppen már feszültségét, hogy mennének, lépnének, látjuk 60 gyermek tehetetlenségét, akkor, vagy abban az értelemben tehetetlenségét, hogy minden hosszabb egy picit a sorban állás és a buszra való várakozás is, hogy egyáltalán elérjük a buszt, akkor megfakulhat ez a kérdés, hogy kicsoda Krisztus. Számomra az élet számomra nyereség, akiért érdemes mindent odaadni. Minden fájdalmat, minden panaszt, minden belső lelki szorongást, minden kisítőséget, aki az életet kiteljesítheti Betániában. Hát legyen ez az alkalom most a lépésé, az új kezdésé. Bármilyen rutinosak is vagyunk, hogy az úrvacsorához járuljunk, bármilyen szép hagyományaink is vannak, de tegyük meg most az új lépést a hit útján. És gondoljuk végig azt, hogy számunkra is Krisztus kegyelmes, bűnbocsátó Istenként jelenik meg. Várjuk őt lélekkel, izgalommal, kíváncsian és bűnbánattal, hogy a velek való kapcsolat valóban életújulást jelentsen. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálásak vagyunk neked azért, hogy a te tükröd az önmagunkban is megjelenhet, egy társban is, de leginkább te benned. Köszönjük az evangéliumot, a jó hírt, Krisztust, hogy ő a világ megváltója és bűneinknek megbocsátója. Köszönjük, hogy ezt nem rejthetjük el, hanem bátran megvallhatjuk és elmondhatjuk mindenki másnak is. Köszönjük kegyelmedet és szeretetedet. Köszönjük, hogy rajtad a fiú nyugodott meg a lélek, számunkra pedig a bizonyosság és biztonság, az atyai kijelentés, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, akit hallgathatunk. Kérünk, bocsásd meg minden esetlegességünket, minden fáradtságunkat, fásultságunkat, minden feszültségünket, izgalmunkat. Imádkozunk hozzád, Urunk, a reángbízott gyermekekért. Köszönjük, hogy eddig megóvtál bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy bár voltak kisebb-nagyobb riadalmak közöttünk, de sohasem volt ez komoly, csak megmaradt a riadalom szintjén, ad, hogy ez ne legyen Isten kísértésé. Imádkozunk hozzád egy kicsit gyermekért, Berciért, aki műtéten esett át az elmúlt napokban. Őrizd meg őt, erősítsd meg őt szeretei körében. Hálásan köszönjük neked, hogy a nyáron van alkalma generációknak találkozni, szülőknek, nagyszülőknek, gyermekekkel, unokákkal, dédunokákkal. Köszönjük ezeket a perceket, Urunkat, hogy szépen és tőled valóan használjuk ki őket. Imádkozunk hozzád minden betegünkért, gyászolónkért, házasságkötésre készülőkért. Kérünk téged, hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Alkalmunk befejezéséül a 462. dicséretünket énekeljük mind a három verszakával, csak vezess Uram végig és fogd kezem. kérjük az áldást. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen.